Magyarország a tudományos térképen, a világ tudományos térképén hol helyezkedik el. Ez többféle indikátor alapján történik. Például a tudományos publikációknak a számát szokták nézni, illetve a legidézettebb publikációk, ez körülbelül 10%, abba hogyan kerülnek bele a magyar kutatók. Azért fontos, hogy ezt most átnézzük, mert egy tendenciát fogunk látni, ami kiinduló pontja a magyar tudománypolitika fejlesztésének. Mik tehát az eredmények ezen a téren?
A magyar tudomány méltán világhírű, sokat járok a világban, és mindenhol hallom, és örülök, amikor ezt hallom, hogy a magyar tudósokra, a magyar innovátorokra nagy tisztelettel tekint mindenki. Nem véletlen ez, hiszen számos Nobel-díjast adtunk a világnak. Ha egy főre vetítve nézzük meg a Nobel-díjasaink számát, akkor a 11. helyen állunk a világban. Ez egy kiváló eredmény. Ugyanakkor, hogyha megnézzük az elmúlt 30 évet, hogy a tudományban hogyan is változtak a tendenciák, és mely országok, mely régiók erősödtek meg, először érdemes talán globálisan megközelíteni, akkor azt látjuk, hogy Európa az elmúlt 25-30 évben visszaesik az innováció és a tudomány versenyképessége területén. Ez azt jelenti, hogy 15-20 évvel ezelőtt Európa és az európai kutatók adták a világ tudományos teljesítményének publikációkban mérve a 25%-át, ma 18%-on áll Európa részaránya, miközben Kelet-Ázsia kilőtt. Na, ebben a európai kontextusban kell értelmezni a magyar adatokat is, ahol pedig azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy az elmúlt 30 évben jelentősen háromszorosára nőtt a tudományos publikációk száma, tehát a tudományos teljesítményünk, azt látjuk, hogy mégis visszább csúszott a magyar tudományos eredmény, és jelenleg az 52. helyen áll, hogyha ezt az egy indikátort vizsgáljuk. Ha megnézzük azt is, amit ön is említett, hogy a legidézettebb publikációk közé a magyar tudományos publikációk hány százaléka kerül be, akkor ez ma kb. 6% körül van ez az adat, míg az Európai Unió átlaga 9%-ot közelíti. Tehát azt a következtetést vonhatjuk le ebből, hogy azokra nagyon jelentős és nagyon komoly hagyományainkra építve tovább kell erősítenünk a tudományos világunkat. Ez természetesen jelent egyrészt finanszírozási erősítést, de a tudományos eredményeinket is meg kell növelnünk annak érdekében, hogy azt a nagyon dinamikus versenyt tartani tudjuk a világ többi országával.
Ezek puszta számok voltak, de itt alapvetően nem csak mennyiségekről, meg minőségekről van szó, hanem arról is, hogy ezek a tudományos kutatások és annak az eredményei hogyan jelennek meg a hétköznapokban, fogalmazzunk egyszerűen. Tehát egyfajta versenyképességi szempontok kezdenek előtérbe kerülni, és valószínűleg ez például az ön által említett ázsiai területe már sokkal hamarabb megjelent. Hol vagyunk mi ebben elmaradva, és mely területeken kell erősíteni? Ugye az elmúlt néhány évben, és itt akár 10 évről is lehet szó, azért itt jelentős változások történnek, és vannak folyamatban, akár az intézményi kereteket, a tudományfinanszírozást, a kutatói életpályát, vagy az infrastrukturális környezetet tekintjük.
Itt megint azt látjuk, hogy a hatásvezérelt kutatás a világban, úgy kereten, mint nyugaton, már fókuszba került évtizedekkel ezelőtt. Ez azt jelenti, hogy nagyon határozottan mondják ezek az országok, akár nézzük Kínát, Szingapurt, Koreát, vagy éppen az Egyesült Államokat, hogy a kutatás, a tudomány nem lehet önmagáért való. A tudománynak a társadalom által érzékelt kihívásokra és gazdaság által érzékelt kihívásokra kell válaszokat, megoldásokat hoznia. Ezt nevezhetjük egy hatásvezérelt megközelítésnek. Ezt pedig csak úgy tudjuk megtenni, hogyha a tudományos eredményeket sikeresen forgatjuk át innovatív termékekké és szolgáltatásokká, amik a mindennapjainkban meg tudnak jelenni és meg tudják könnyíteni az életünket. Hát ebben Európa, ahogy a tudományban, sajnos ezen a téren sem áll jól, és lemaradóban van. Ha csak azt az egy számot nézzük meg, hogy az 50 legnagyobb technológiai vállalat közül mindössze 4 van az Európai Unióban, és a kockázati tőke finanszírozásnak, ami az innováció finanszírozásnak a meghatározó része és eleme, mindössze 5%-a, akkor látjuk, hogy ezen is egy európai versenyképességi fordulatra van szükség.
Ugye a Draghi jelentés lényegében erre mutat rá?
Ez pontosan így van. Nem is véletlenül sokat idéztük a tavalyi fél évben, 24 másik felében, amikor Magyarország töltötte be az EU soros elnökségi pozícióját, hogy igenis versenyképességi, és azonban innovációs versenyképességi fordulatra van szükség. Egyébként mi ezt már az elmúlt években Magyarországon megléptük, például a Neumann János programban, az új innovációs stratégiánkban már azt mondtuk 2023-ban, hogy hatásvezérelt innovációra van szükség, az állami befektetéseknek gazdasági, társadalmi és tudományos hatást kell elérniük, és azt kell a fókuszba helyezzük, hogy a magyar közösség által kihívásokként megélt problémákra hozzon a tudomány, hozzon a kutatás és az innováció megoldásokat.
Most hosszasan beszélhetnénk arról, hogy hogyan fogják, meg hogyan alakítják át az intézményi kereteket, a tudományos finanszírozást. Talán ennél le is kéne ragadnunk, mert a pénz azért az nagyon fontos, hogy mennyi és hova megy. Arról tudunk-e valamit közelebbit és konkrétabbat mondani, hogy mi az a 40-50 téma, amely a kutatói hálózat fókuszpontjaiba kerül most?
A Magyar Kutatási Hálózat vezetése és elnöke Gulyás Balázs professzor úr tavaly ősz elején állt elő azzal a javaslattal, hogy a Magyar Kutatási Hálózat megerősítése és megújulása milyen forgatókönyv mentén képzelhető el. Ezt a kormány támogatta. Ennek a megújításnak egy számos aspektusa mellett egy nagyon fontos része, hogy a finanszírozást megduplázzuk 3 éves időtávon a kutatóhálózatnál, de tesszük ezt úgy, hogy eredményorientált, teljesítményfókuszú szerződés keretében fogjuk ezt a finanszírozást biztosítani. Ennek a szerződésnek azon kívül, hogy számszerű elvárásokat rögzítünk tudományban, innovációban, kutatásban, az is részét fogja képezni, hogy megjelöljük közösen azokat a fókuszpontokat, amire a kutatóhálózatnak a jövőben fókuszálnia kell. Nem magunk találtuk ki ezt a modellt, ha megnézzük a világot, egészen pontosan Franciaországot, a kutatóhálózatot éppen ezt csinálja. Egy olyan szerződése van a francia állammal, hogy 40 kutatási témát határoznak meg, és azt mondják, hogy a forrásaik döntő részét, 2/3 ezeken a kutatási témákra fókuszálják, 1/3 pedig, amit a kutatóhálózat maga szeretne, olyan kutatási témákat határoz meg, de mégiscsak a súlypontokat közösen a francia állammal lefektetik, egy hasonló modellt fogunk implementálni a kutatóhálózat esetében.
Tehát ez azt jelenti, hogy lesznek lehetőségek az álmodozó kutatóknak is, akik ráéreznek bizonyos dolgokra, hogy abba az irányba kell elmenni. Ugye volt már ilyen, ugye Karikó Katalin is annak idején ráérzett valamire, aztán jó pár évtized kellett ahhoz, hogy ebből valami legyen, de ha ő ezt nem csinálja meg, akkor nem születnek meg bizonyos eredmények. Tehát ezek a lehetőségek továbbra is megmaradnak, csak éppen az arányok tolódnak el.
Abszolút, erre nagyon nagy szükség van, ezeket nevezhetjük kíváncsiság alapú kutatásoknak is. De emellett szükség van az úgynevezett misszióvezérelt kutatásokra, ahol közösen még egyszer, ezt nem az állam fogja megmondani ezt a 40 témát, az állammal közösen mondja meg a Hunren, illetve a Kutatás és Innovációs Minisztérium, hogy mik azok a témák, amik gazdaságilag, társadalmilag fontosak. Mondok egy néhány példát. Például kulcskérdés ma a nagy népbetegségek kérdésköre, nem csak Magyarországon, a világban mindenhol. Például a daganatos megbetegedések, például az idegrendszeri megbetegedések, vagy éppen a kardiovaszkuláris, tehát az érrendszeri megbetegedések kérdésköre. Tudjuk, hogy ezek vezető halálozási okok. Elemi fontosságú, hogy a kutatóhálózatban folyjanak olyan kutatások, amik ezeken a területeken hozhatnak új, innovatív és preventív kezelési megoldásokat. Ha egy másik tématerületet veszek elő, ami talán gazdasági szempontból még hangsúlyosabb, a járműipar Magyarországon egy vezetőiparág. Az önvezető autózásban a magyar kutatók kiemelkedőek, ott van Zalaegerszegen a Zalazón tesztpálya, tehát nekünk elemi fontosság, hogy a kutatóhálózat az önvezető autózás technológiáival foglalkozzon. Mi azt nem akarjuk megmondani, hogy azon belül pontosan milyen fejlesztéseket végezzenek a kutatók, ezt ők pontosan tudják majd. De az fontos, hogy rögzítsük, most egy példaként említve ezt, hogy az önvezető autózás technológiáival a kutatóhálózat kutatói dolgozzanak és foglalkozzanak.
Mennyiben találkozik és fedi egymást az alulról érkező, tehát a kíváncsiságvezérelt kutatási igények és a misszióvezérelt, tehát ami a célirányos. Tehát mennyire tart ez a kettő irányzat elfele, vagy éppen össze?
A kettő kiegészíti egymást, és sok esetben át is fed. Ami azt jelenti, hogy a kíváncsiság alapú témák sokszor egybeesnek azokkal a nemzeti prioritásokkal, amik egyébként társadalmilag és közösségileg fontosak, de valóban ezek mellett előkerülhetnek olyan témák, amikre talán nem is gondol ma még a társadalom, hogy kihívás vagy probléma lehet, de olyan megoldások születhetnek a kíváncsiság alapján, ami a kutatásban meghatározó fontosságú, ami néhány év vagy évtized múlva lehet kulcsfontosságú. Tehát mi abban hiszünk, és azt gondoljuk, hogy mindkét irányát a kutatásoknak támogatni kell, úgy a kíváncsiság alapot, de kiválósági alapon, mint a tématerületi programokat.